Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége Nádori Lídia, műfordító kollégám és a Magyar Műfordítók Egyesületének az elnöke.
Azt szokták mondani a kollégák, hogy ott a helye a borítón, a fordító nevének. Az nagyon jó, hogyha kint van a borítón a fordító neve, fölvet problémákat. Az egyik probléma például, azt szerintem említetted is az előbb, vagy Pék Zolit idézve említetted, hogy nem feltétlenül mutat jól. Például, most mondok valamit, egy hosszú című, vagy még alcíme is van a könyvnek, egy olyan könyvről beszélünk, és mondjuk tegyük fel, hogy van egy illusztrátora, akkor azt is ki kell tenni, hogy a kiadó nevét, azt ki kell tenni, a logóját is. Tehát hirtelen ugye annyi vizuális információ van, és a borító attól nem lesz nagyobb, vagy a könyvtár attól nem lesz nagyobb. Tehát nagyon jól el tudok képzelni egy olyan helyzetet, hogy azt mondja a borító tervező, hogy én éppenséggel rá tudom tenni a borító nevét, csak ronda lesz. Nem lesz jó, nem fog segíteni a könyv eladásában. Én ebben a vonatkozásban kiadópárti vagyok, meg kell, hogy mondjam. Tehát, és tulajdonképpen öngyilkosság lenne nem kiadópártinak lenni. A borító az egy marketing eszköz, hogy van, azért fontos, azért kell évborító tervezőjét is választani, hogy motiváljuk azzal a borító tervezőket, hogy tervezzenek minél blikfangosabb, minél érdekesebb, minél jobb borítókat, mert a könyvesboltban a fogyasztó kézbe veszi a könyvtárgyat, és nem mindegy, hogy mit lát. És szerintem akkor becsüljük meg a borító tervező munkáját, hogyha figyelembe vesszük ezt a szempontot, hogy jól mutat-e a fordító neve, vagy nem jól mutat a könyve. Meg van egy másik, nyilván, hogyha említetted a G. Horváth Lászlót, hogyha az Anna Karenina újrafordításáról van szó, akkor evidens, hogy a fordító személye az egy egészen különleges információ, hiszen egy újrafordításról van szó. Ezen nincs is mit beszélni, illetve még van egy csomó olyan műfaj, amikor magától értető, hogy a fordító személye fontos, mert tényleg...
Egyébként Nádasdit kihagytam az előbb, de például ő is egy ilyen fontos.
Igen, abszolút, persze, ő is fog is szerepelni egyébként a szándékosan nem az elején szerepelt.
Nem szabad mindenkit előni rögtön.
Pontosan vakartunk egy ilyen ívet neki. Szóval vannak, akiknek a neve evidensen oda kívánkozik a borítóra, és vannak, akik ilyen nem feltétlenül, és ez nem a fordító személye, hanem például a műfaj. Tehát vannak olyan határműfajok, ahol nem tudom, hogy mennyire kívánkozik a borítóra. És még egy dolog, hogy vannak nagyon szép megoldások, hogy hogyan lehet tipográfiai, könyvészeti megoldások, hogy hogyan lehet úgy elegánsan kiemelni a fordító nevét, hogy ha nem is a borítón van, mert a kiadó úgy döntött, hogy nem a borítóra teszi, de hangsúlyosan szerepelteti. Itt például én nagyon jó, szerintem követendő példaként a Magvető kiadót tudnám említeni. A Magvetőnél például a belső borítóval szemközti egyébként teljesen üres oldalon, csak az egyetlen információ, ami szerepel, az a fordító neve és nagy verzállal, tehát kifejezetten kiemelt, minden szempontból kiemelt helyen van. Plusz a fülön van egy rövid, ahol a szerző és életrajzi adatait ismertetik alatta a fordítónak.
Ezt egyre több.
Az adatait is ismertetik, és szerintem ez egy, még csak nem is mondanám kompromisszumos megoldásnak, én ezt egy optimális megoldásnak tartom.
Igen, ezzel teljesen egyetértek, ugye a Margó és a Helikon új közös sorozatában is ugyanígy szerepelnek a fordítók, tehát van róluk egy...
Igen, szóval vannak ilyen jó gyakorlatok, amiket szerintem érdemes, hogyha valaki valamiért, mármint kiadó, mockodik ettől, hogy a borítón tüntesse fel a fordítót, akkor még számos módja van. Tehát például én olyannal is találkoztam, hogy a fordító neve kint volt ugyan a borítón, de aztán a könyvbemutatón elfelejtették megemlíteni, hogy ő fordította a könyvet. Szóval nem biztos, hogy az egyetlen
módszer. Nem pipáltuk ki azzal
így van.
Az egész Name the Translator lényegét, hogy kitettük a nevét valóban, hogyha utána megfeledkezünk róla. Ugye nagyon-nagyon régóta dolgozol már műfordítóként. Látsz egy fejlődést, egy javuló tendenciát a fordítók láthatóságában és megbecsültségében?
Hát a láthatóságában szerintem van fejlődés.
Igen. Tehát én
azt gondolom, hogy egyre több és több, persze lehet, hogy azért, mert ugye én egyre régebb óta vagyok a szakmában, ezért egyre többen találnak meg, mint ahogy te most engem megtaláltál, hogy beszélgessünk. Tehát egyre több sajtó meg felkérést kapok például én, de mondom, ez nem feltétlenül a fordítói megbecsültség javulásával függ össze, lehet, hogy ez csak az én percepcióm, hogy engem többen keresnek meg, mert többen ismernek fordítóként, mert régebb óta vagyok a placon.
Hát de... én elképzelhetetlenek tartom, hogy 10 évezet mondjuk a Patat Bence ilyen sok helyen beszéljen a fordításról és az
észrevételről,
vagy bárki. Vagy egy Horváth az újrafordításról.
Így van, tehát én igen, tehát azt gondolom, hogy ebben mindenképpen van javulás. A megbecsültségről már ott elég szomorú dolgokat tudnék mondani, mert azért a megbecsültségnek az egyik nagyon fontos kritériuma, vagy faktora az az anyagi megbecsültség, ami hát tényleg a békafeneke alatt van, és ezzel nem vagyunk egyedül, teljesen mielőtt bárki azt gondolná, hogy úgy jajongunk, hogy fogalmunk sincs, hogy mi történik például akár csak a könyvszakma egyéb szereplőinél, nyilván pontosan tudjuk, vagy hát nem tudom.
Igen.
Én tudom, hogy például egy szerkesztő milyen gyalázatosan keveset, egy külsős szerkesztő milyen gyalázatosan keveset keres, vagy akár egy belsős, vagy egy korrektor például, tehát amikor egyszer egy korrektor ismerősöm mondott néhány konkrét számot, hát tehát borzasztó, tehát nem is akarom mondani, tényleg megalázó, és ebben nemhogy nem sikerült előre, ebben volt egy felívelő szakasz, azt gondolom. Amikor én kezdtem, ugye a 2000-es évek elején, akkor tényleg egészen gyalázatosan rossz helyzetben voltunk, mint a honoráriumokat tekintve. Nyilván korábban is, csak azt még nem tudom, mert a 90-eset a rendszerváltás után ugye egy ilyen nagyon kaotikus helyzet alakult ki a könyvkiadásban, és részben egyébként a szakmaiság ennek ezt nagyon megsínlette, hogyha egy 90-es évek közepén kiadott könyvet kézbe veszel, akkor így néha így meghökkensz, hogy úristen,
hogy ezt kiadták.
Ezt nem látta a szerkesztő, vagy tehát borzasztó állapotban lehetett akkor ilyen szempontból a könyvkiadás. Ez is javult, és ha így vesszük, akkor ez is a megbecsültség javulása, mert ugye nem mindegy, hogy milyen állapotú szöveg kerül aztán a nyomdába, amit én a kezemből kiadok, nem mindegy, hogy hány embernek a monitorján jelenik még aztán meg, hány szerkesztő korrektor látja. Ez a munkámnak a megbecsültségét jelzi szerintem. Viszont nagyon rosszak voltak a számok, tehát hogy nagyon keveset kaptunk, és akkor elkezdtünk, mi a megy, de nyilván mások is, elkezdtünk ezen dolgozni, hogy egy picit följebb tornásszuk, és akkor nagyon van, aki úgy gondolta, hogy ez semmi, amit elértünk, van, aki azt gondolta, hogy ez valami, amit elértünk. Szerintem a semminél azért több, az biztos. És akkor volt is néhány év, amikor adó és járulékfizetési környezetet figyelembe véve majdnem, hogy normálisan meg lehetett élni, ha nem is csak a műfordításból, de mondjuk részben abból. Ez viszont ott is valóban egy kicsit elaludtuk azt, hogy még inkább kellett volna ezen dolgoznunk, ezen sokkal erősebben kellett volna dolgoznunk, hogy följebb sófoljuk a műfordítók díjazását, mert hogy aztán beütött a krach, ugye 22 nyarán a kisvállalkozók általányadózási lehetőségét olyan vállalkozókra szűkítették le, akik csak magánszemélyeknek teljesítenek megbízást. Hát ez ránk evidesen nem vonatkozik, hiszen mi kiadókkal vagyunk kapcsolatban. Úgyhogy aki ezt kitalálta, szerintem még nem látott szabadfoglalkozású kulturális szférában dolgozó embert, mert hogy mindannyian vagy egy könyvkiadónak dolgozunk, vagy egy színháznak, vagy egy újságnak, és ezek mind cégek. Tehát
persze.
Most de nincs mit szépíteni, és ez még nem a rejtett foglalkoztatás, hanem egyszerűen mi cégekkel állunk partnerségben. És azt kell, hogy mondjam, hogy a pályaelhagyók száma szabad szemmel látható tavaly nyár óta.
Igen, én is sok ilyet hallottam, tehát olyan értelemben mondjuk félig meddig pályaelhagyó, hogy mondjuk valaki a főállása mellett, ami eddig nem volt, vagy egy olyan kicsit mellékállásként kezel dolgot kezden inkább főállásban csinálni, és akkor meghagyja egy ilyen hobbi projektként, vagy egy szerelem projektként a műfordítást, ami szintén nagyon veszélyes tendencia, mert erre sem jó berendezkedni, tehát ez nem egy ilyen kiszámítható életpályamodell vagy karrier ív egy műfordító számára, hogy akkor ezt mindig csak így mellékesként. Ez a kiadóknak sem jó, hogyha hát, olyan fordítók, akikre mondjuk eddig stabilan számíthattak, azok közdik velük, hogy hát nem tudom tovább folytatni hát, szerző életművét, mert...
Igen. Például itt vagyok én. Tehát én például egyre kevesebbet vállalok, mert már nem élek Magyarországon. Tehát nekem másfelé kell figyelnem. És elkezdtem szelektálni, nem feltétlenül szimpátia alapon, hogy most akit nem szeretek, annak most már nem fogom dolgozni, nyilván nem erről van szó, hanem kénytelen vagyok olyan alapon szelektálni, hogy például, hogyha egy kiadó nem tud annyit kínálni, amennyire nekem megéri dolgozni, akkor most már nem feltétlenül fogom elvállalni. Vagy nem fogom minden erővel betuszkolni abba a nem létező gapbe két projekt között, hogy na, akkor majd megcsinálom, mert én se leszek már fiatalabb. Tehát igen. Az ember egy darabig ezt csinálja, hogy tényleg 120%-on teljesít, és aztán egy idő után már azt kezdi elérezni, hogy nem éri meg, semmilyen szempontból nem éri meg. És igen, jól látod, ez nem lesz jó a kiadóknak, mint ahogy az se lesz jó, hogy emiatt, hogy ennyire alacsony a megbecsültsége, anyagi értelemben mindenképpen ennek a pályának, hogy nem látjuk az utánpót.
Hát nem választják, nagyon. Persze. Ugye az egyetemen azért eddig sem volt ez egy ilyen tömegérdeklődés, de...
Hát meg nincs ilyen szak.
Nincs is, persze. Tehát,
nincs
ez
ilyen
egy,
szak, hogy műfordítás.
Ilyen speciális képzés lehet, azt hiszem én is úgy csináltam meg annó az ELTE-n, tehát hogy nincs egy de erre dedikált szak, és valóban, hogyha kicsit az oktatás helyzetével párhuzamba vonva, tehát, hogy ez nem tudom, kinek fog beleférni így ahhoz, hogy a megélhetését is tudja mellette biztosítani. Hogy látod a külföldi helyzetét a műfordítóknak?
Nagyon részlegesen látom, mert én ugye németes fordító vagyok, és én a német nyelvterületre látok rá valamennyire. Az a helyzet, hogy ott sem rózsás a dolog, tehát ott is panaszkodnak olyan díjazásokra, amiről én csak álmodozom.
Igen, nagyon, ez azért nagyon vicces, hogy tehát ugye ahhoz úgy kell nézni, hogy ott ő egyébként ugye nagyon magasan kvalifikált több nyelvet beszélő értelmiségiként, hogyha elmenne egy multihoz, ott mennyit keresni, és ugye nyilván ők ahhoz mérik a saját díjaikat. Igen. Tehát, hogy ez igen, vicces de nem is neki, amikor meghallja a magyar fordítói díjat. Ugye Magyarországon ív díjakat kapnak azt
igen, ez kicsit ilyen nehéz átszámolni, hogy nálunk az ív díj, ami egy viszonylag ritka, legalábbis akivel eddig beszéltem, nem Magyarországon dolgozó, vagy működő emberrel, akinek valamiért erről be kellett számolnom, azt mindig el kellett magyaráznom, hogy 40 ezer leütés, az a szerzői ív, ez egy nagyon furcsa számítás, általában norma oldalt, vagy szó alapú számítás szokott lenni. Német nyelvterületen a norma oldal az alap. És igen, keveslik, és elégedetlenek vele, és nem is, hogy is mondjam, nem is akarom ezt kritizálni, mert nyilvánvalóan ők, tehát ők nekik kell a pénztárcájukat elővenni a boltban, tehát ők tudják, hogy meg nekik kell fizetni a fűtésszámlát, és ezt ők jobban tudják, mint én. Nem tudok pontos számokat, tehát most nem tudok neked se statisztikát mondani, se, de vannak felmérések egyébként rendszeresen. A különböző műfordítói szervezetnek van egy ernyőszervezete, egy európai ernyőszervezete, amelyik minden évben megkéri a tag szervezeteit, hogy ők végezzék el a saját országukban, végezzenek el egy felmérést, és akkor azt ők begyűjtik, és az alapján egy európai körképet tudnak adni. Tehát akit ez érdekel, az utána tud nézni a CEUAT-től. Ez egy francia szókapcsolatnak a rövidítése, tehát a irodalmi fordítók európai ernyőszervezete, vagy tanácsa inkább. Az ő oldalukon ezeket évente közé teszik ezeket a felméréseket. Azért nehéz egyébként összevetni, még ezt hadd mondjam egy gyorsan, hogy a külföldi, tehát azért nehéz összehasonlítani almát a körtével, mert hogyha pláne, hogy a nagy nyelvről beszélek, mondjuk akár legyen ez a német, vagy még inkább az angol, ott eleve a fordított irodalom aránya sokkal alacsonyabb. Tehát például...
Sokkal kevesebb emberről beszélünk.
Sokkal
eleve,
kevesebben fordítanak, sokkal kevesebb művet. Ugye fölmerült a MEGY tagság egyik feltétele volt egészen mostanáig 2 publikált kötet. Anélkül nem is tudtál MEGY tag lenni. És joggal érte kritika ezt a kritériumot, ugyanis vannak olyan fordítók, akiknek ez borzasztó nehéz elérniük. Például aki angolra fordít magyar irodalmat, az nagyon nehezen tudja hozni ezt a két publikált kötetet, hiszen tényleg annyira pici a nem eredeti nyelven írt könyvek aránya, és akkor azon belül ráadásul egy ilyen UFO irodalom, mint a magyar, tehát borzasztó nagyon-nagyon kevés magyar
igen.
mű jelenik meg.
Erről pont nemrég beszélgetünk, mert a Sárközi Bence beszélt pont ugye a magyar szerzőknek a külföldi megjelenéséről.
Igen. És ezért aztán nem is releváns szerintem sem, hogy ez a két kötetet, nem ettől lesz valaki profi és jó fordító, hogy van-e kötete, vagy nincsen. Tehát ez is árnyalja ezt, vagy nehezíti ezt igen. az összehasonlítást. Meg még van egy nagyon érdekes trend, hogy például az angol és a német viszonylatában, hogyha erről ennek a két nyelvnek a viszonylatáról beszélünk fordítás szempontból, itt befigyel a mesterséges intelligencia. Uh-huh. Mert ugye...
Tehát ők már aktívan használják a műfordításban is?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak olyan műfajok, jellemzően olyan műfajok, vagy olyan típusú művek, ahol, hogy is mondjam, nincs poétikai értelemben, nincs normasértés. Magyarán szólva egy lektűr, amelyik nagyon sok nyelvi panellel dolgozik például. Nem dolgozik szokatlan szókapcsolatokkal, nem dolgozik szokatlan, mit tudom én, mondatszerkezetekkel. Egy ilyen típusú szöveget a gép csodálatosan le tud fordítani. Főleg akkor, hogyha mondjuk az angolról a németre, vagy esetleg a másik irányba kell fordítani. Tehát ami megjelent már, az az, hogy nem a fordító fordítja le az angol lektűrt németre, hanem a gép.
És egy szerkesztő meg
és akár aha. maga a fordító kapja azt a feladatot, hogy a géppel fordított szöveggel akkor aha. dolgozzál, csinízd meg egy kicsit aha. a szöveget, és akkor lesz belőle fordítás. Ez számos aggályt, problémát fölvet. Na most ez egy óriási nagy különfejezet, a mesterséges intelligencia használata, nem használata, használatának a feltételei, körülményei. Például hallottam olyan kiadói véleményt, kiadótól hallottam ezt a véleményt, hogy
tök jó, mert nem kell így akkor várni, hogy három hónap alatt...
Akkor ő neki nyugodt a lelkiismerete, hogyha már ilyen rosszul fizeti a fordítót, akkor legalább az a szegény fordító hadd vegye igénybe a mesterséges intelligencia segítségét, mert neki mindegy, csak jó legyen a végeredménye, mert hallottam ilyen véleményt. Ez egy nagyon érdekes, az biztos, hogy nem...
Hát sőt, és a borítótervezőt sem kell akkor így annyira...
Hát igen.
Amiatt sajnálkozni, hogy nem fizetik meg eléggé, mert akkor ő is nyugodtan vegye igénybe.
Igen. És nem csak a műfordítókra, itt azért mindenkit óvaintenék attól, hogy hátradőljön.
Az olvasókra.
A közösségi médiában egy ismerősöm valami olyasmi megjegyzést tett, hogy hát... És nagyon sajnálja a műfordítókat, hogy a mesterséges intelligencia várhatóan el fogja venni a munkájukat. Annak idején, ha akkor élek, akkor biztosan a takácsokat is sajnáltam volna, amikor megjelentek a szövőgépek, de hát meg kell tanulni kezelni a szövőgépet, és tudomásul kell venni, hogy az élet megy tovább. Na most az ironikus az volt, hogy ez az ismerősöm maga író. És nem tudom, hogy tisztában van-e vele, hogy a mesterséges intelligencia az írói szakmát is
ebben nincs különbség.
Teoretikusan zárójelbe teheti, tehát lehet, hogy az ő regényeire...
Igen. Hát abszolút, mert egy író drágább a kiadónak, mint a fordító. Igen. Tehát ha azt nézzük, hogy hol tud költségeket csökkenteni, főleg akkor, hogyha tényleg az olvasó... Tehát van az az olvasói réteg, aki nagyon boldog lesz egy mesterséges intelligencia által alkotott, és grafikailag kivitelezett. Tehát van az a szegmens.
Igen.
Hát érdekes lesz mindenképpen a jövő. Nagyon köszönöm, hogy a vendégem voltál, Lídia.
Én is köszönöm,
nagyon jót beszélgettünk. És hát ne hagyjátok ki, tényleg meg fogom osztani ugye a linkeket, és én nagyon kíváncsian várom a következő szereplőit a főszerepben a fordító kampánynak, és nagyon szuper, hogy ez egy 3 évre előre tekintő kampány. Úgyhogy nagyon köszönöm még egyszer.
Én is köszi.
És sziasztok.
Sziasztok innen is.